A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Miközben a világ élelmiszer készletei eddig soha nem látott alacsony szintre csökkentek, az élelmiszer árak pedig majdnem megkétszereződtek, a mezőgazdasági termelékenység jelentősen visszaesett. A világ élelmiszer igényének kielégítéséhez a mezőgazdasági termelékenység javulására lesz szükség, amit a jelenleg szerint nem lesz könnyű megvalósítani. Minden bizonnyal az egyetemek, különböző kutatóműhelyek bevonására szükség lesz ahhoz, hogy az új kihívásoknak megfelelő változások történjenek a mezőgazdaságban, élelmiszerellátásban. Mai meghívottam a Gödöllői Agrár és Élettudományi Egyetem rektora, dr. Gyurica Csaba, akivel a felsőoktatási intézmény által biztosított képzésekről, kutatómunkáról, az egyetem székelyföldi szerepvállalásáról, precíziós gazdálkodásról, agrár digitalizációról beszélgetünk. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm, jó napot kívánok, rektor úr!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt és a hallgatókat is!
A műsorban hallgatóink is elmondhatják véleményüket, feltehetik kérdéseiket. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Valóban akkora a baj, vagy akkora lehet a baj, rektor úr, a világ és Európa élelmiszerellátása tekintetében, mint amit a sajtóban láthatunk, olvashatunk?
Igen, a baj és a probléma összetett. Azt mondhatjuk, hogy egyelőre még csak körvonalazódik, és elképzeléseink vannak arról, hogy milyen következményekkel kell számolnunk globálisan. Részben, ami elindult már a COVID világjárvány nyomán, és igazából kezd kicsúcsosodni most a háborús helyzet nyomán, azaz élelmiszer válság, ami összességében humanitárius válsághoz is vezethet, hogyha arra nem megfelelő globális válaszok születnek, és nem készülnek föl rá a nemzetek.
Én azt olvastam valahol, hogy tulajdonképpen a mostani, ahogy ön is mondott, a kezdődő válság még nem is a szomszédainkban dúló háborúnak a következménye, hanem még az energia és üzemanyagárak növekedésének a következménye. Ebből is ugye arra gondolhatunk, hogy sajnos lehet ez még rosszabb is.
Igen, ez teljesen nyilvánvaló, hiszen már a háború kitörése előtt jóval elindult ez a folyamat, ami az élelmiszer árak növekedésével, a terményárak növekedésében jelent meg, a műtrágy árak drasztikus áremelkedésében. Még nem volt háború, még kilátásban sem volt háború, amikor ezek már globális problémákat idéztek elő, amit igazából a háború tetézett. És a probléma igazából az, hogy ennek a kicsúcsosodása az majd a későbbiekben várható, és az nagyon fontos, hogy ezekre készüljünk, felkészüljünk, és próbáljunk megfelelő válaszokat adni, mert ennek a következményeik egyébként kiszámíthatatlanok, és nagyon súlyosak lesznek.
Hogyan lehet, vagy melyek lehetnek ezek a globális válaszok olyan körülmények között, amikor az egyik legfontosabb tényező, ugye az időjárás alakulása bizony kedvezőtlenül befolyásolja a mezőgazdaságot? Tehát fel tudunk készülni, fel tud készülni a világ erre a globális válaszra?
Ez a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekre évek, évtizedek óta készülnek a kutatók, készülnek az országok, az agrárszak emberek. Tehát erre azt mondhatom, hogy egy folyamatos válasz van kialakulóban. Kihívásként óriási, tehát azok a időjárási helyzetek, főleg szélsőséges időjárási jelenségek óriási kihívás elé állítják az élelmiszergazdaságot, az agrárgazdaságot. Ez önmagában is elég kihívást jelentene. Azonban az kétségtelen, hogy az elmúlt időszakban olyan mértékű élelmiszerár növekedés következett be, amelyre a második világháború óta nem volt példa. Olyan mértékben megnövekedtek az árak a gabonatőstéken, ami nem csak megduplázta, hanem annál is nagyobb mértékben növelte a meghatározott termények árait, és a probléma az, hogy ez a növekedés nem áll le. Ennek következményeként az állattenyésztésben nagyon magas termelési költségek jelennek meg, ez kihatással lesz még inkább az élelmiszer termelésre, az élelmiszer előállításra és végső soron a fogyasztói árakra, tehát olyan problémákat indíthat el, ami az élelmiszer árakra érzékeny rétegeknek a további elszegényedését okozhatja egyrészt, másrészt pedig azok a nemzetközi munkamegosztásban érzékelhető átrendeződések, ami részben az ukrán-orosz konfliktus következtében jelent meg, azok pedig regionálisan akár éhínséget, élelmiszer hiányt is előidézhetnek. Ebben a tekintetben az észak-afrikai országok, közel-kelet országai azok, amelyek különösen veszélyben vannak, különösen azok az országok, amelyek gabona behozatala nagy részt Ukrajnára vagy Oroszországra korlátozódott. Egyiptomot említhetjük, 80%-ban az ukrán gabonából éltek, vagy az Arab-félszigeten, Jemen, ahol már most érzékelhető az élelmiszer hiány, aminek következménye nem most, hanem majd fél év múlva fog igazából tetőzni, vagy egy év múlva, és annak a következménye is utána megjelenni. Tehát nagyon fontos, hogy a nemzetközi munkamegosztásban erre felkészüljünk, és globálisan olyan válaszokat adjunk rá, ami nem az ország bezárkózását vonja maga után, hanem egy globális választ, ami minden ország érdeke, természetesen amellett, hogy az élelmiszerrel rendelkezés, az élelmiszerön ellátottság erősítése az felértékelődött az elmúlt időszakban az említett folyamatok következtében.
Belekerülhetünk, vagy már benne vagyunk abban a bizonyos ördögi körben, hogy ugye az Európai Unió irányelvei szerint csökkenteni kell a környezetszennyezést a mezőgazdaság által, akár a műtrágyák vagy a növényvédelmiszereknek a kisebb mértékű használatával. Ez viszont, ezek az intézkedések oda vezettek, hogy csökkent a termelékenység, tehát most akkor előfordulhat az, hogy lemondunk ezekről az irányelvekről, és visszatérünk akár a nagyobb terméshozam elérése érdekében a műtrágyákhoz, és növényvédelmiszereknek a nagyobb mennyiségben való használatához szükség lehet erre a jövőben?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis az Európai Unió közös agrárpolitikája, ami az elkövetkezendő 7 év minden költségvetési időszakra van egy újabb irányelv, ami nyilván támogatáspolitikával összefüggésben meghatározza a legfontosabb uniós elveket. Azért szeretném hangsúlyozni, hogy ez alapvetően békeidőre készült. Tehát akkor még nem vették számításba a Covid járványhelyzetet, nem vették számításba a háborús helyzetet. Valóban az a helyzet, hogy nagyon sürgős átértékelésre szorul ez a közös agrárpolitika, hiszen valóban arról van szó, hogy miközben egyre nagyobb élelmiszerválságra kell felkészülnünk, egyre nagyobb élelmiszerhiányra kell felkészülnünk. Ez a közös agrárpolitika most arra sarkalja a termelőket, arra kényszeríti a mezőgazdasági szereplőket, hogy akár a környezetvédelem árán, a környezetvédelem oltárán csökkentsük az előállítandó élelmiszerek mennyiségét, drágábban termeljünk, tehát egy olyan ellentmondás alakult ki napjainkra ebben a tekintetben, ami elkerülhetetlenné teszi azt, hogy ezt a közös agrárpolitikát átértékelje az Európai Unió, még akár a bevezetése előtt. Ez részben már el is indult egyébként ez a folyamat, hiszen hogyha figyeljük a döntéseket, akkor már lehet látni, hogy az ökológiai területeken például már feloldották az élelmiszer előállítás, vagy az élelmiszer termelő növények tilalmát, tehát már lazítások vannak. Én azt gondolom, hogy folyamatos revízióra fog ez szorulni, átértékeli az Unió, és kell, hogy igazodjon, kell, hogy alkalmazkodjon a megváltozó külső feltételekhez, ugyanis azért az Európai Unió mezőgazdasága is egy globális térben mozog. Tehát azt mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy drágábban kevesebbet termeljünk, miközben a világ abban az irányba megy el, abban az irányba kell elmozdulnia, hogy egyre minél több élelmiszert állítson elő, vagy átrendezze azt a megszokott nemzetközi munkamegosztást, ami békeidőben jól is működött, viszont ilyen helyzetben nagyon fontos, hogy ez más körülmények között működjön.
Vannak szuverenitásuk, tehát hozhatnak uniótól független döntéseket etéren?
Hát nézd, rendkívüli helyzetben rendkívüli megoldásokra van szükség. Nyilvánvalóan az Európai Unió ebben a tekintetben közös álláspontot kell kialakítson, de a tagországoknak elemi érdeke, hogy az élelmiszer önellátottság szintjét növelje, ami azt jelenti, hogy ne csak alapanyagban, hanem teljes értékláncban gondolkodva próbáljon meg olyan helyzetet teremteni, ami a biztonságát erősíti. Hiszen pont a Covid járvány volt egy nagyon jó példa arra, hogy hiába a közös uniós döntések, amikor az ország határok lezártak, és ez ilyen helyzet látjuk, hogy előfordulhat, akkor a nemzetállamok önmagukra vannak utalva. Tehát ebben a tekintetben elkerülhetetlen, hogy a nemzeti érdekek előtérbe kerüljenek, és ez megjelenjen az élelmiszer előállításnál, az élelmiszer önrendelkezésnél, tehát azzal a képességnek az erősítésével, hogy egy vészhelyzetben se álljon le az alapvető élelmiszereknek az ellátottsági szintje, erősödni tudjon, és azokat a termékeket, amelyekből egyébként alapanyag szinten jól ellátottak, azokra ráépülő elsődleges, másodlagos feldolgozottság szintjében is sikerüljön biztonságot megteremteni. Példát, ha szabad mondani, például a tejtermelésnél óriási gondot okozott, hogy miközben tejben Magyarországon is sikerült már egy többé-kevésbé önellátottsági szintet erősíteni, meg önellátóvá válni, mindeközben a tejfeldolgozáshoz szükséges egyéb eszközöknek a gyártása az külföldön történt, és még egy kupakot, hogyha Olaszországban gyártottak, és lezárnak a határok, akkor az akadályozhatja a tejtermékek előállítását. Tehát ilyen apró láttól a békeidőben apró dolog vészhelyzetben föl tud értékelődni, tehát ezért hangsúlyozom az egész értékláncnak a ország határon belüli megteremtését, felépítését, mert ez kritikus időszakban nagyon komoly biztonsági kérdés is lehet.
Miben nyilvánul meg, nyilván már említettük érintőlegesen, miben nyilvánul meg az állami szerepvállalás ilyen helyzetben? Jó az hosszú távon a gazdaságnak, a mezőgazdaságnak, hogyha bizonyos árstoppot vezetnek be, hogy tették ezt Magyarországon látszólag helyesen hosszú távon, jó döntéseknek minősülnek a hasonló döntések?
Az árstopp, a kiviteli korlátozás, nagyon sok olyan intézkedés van, ami irányíthatja, szabályozhatja a belső piacot. Ezek szükséges lépések lehetnek nyilvánvalóan, és átgondoltan fontos, hogy a kormányok, illetve az állami beavatkozások révén szabályozza a piacot, hiszen az abszurdum, ha ez nem történik meg, akkor előfordulhat az, hogy hiába vagyunk alapanyag előállításban jók, és sok alapanyagot állítunk elő. Ha az elhagyja, kifolyik az országból, akkor az nemzetbiztonsági kockázatot jelent, nem csak élelmiszer, hanem nemzetbiztonsági kérdésként is felmerül, tehát elkerülhetetlen az állami szabályozásnak a kérdése. Itt egy dologra kell nagyon figyelni, hogyha az országok kizárólag a saját érdekeiket veszik figyelembe, akkor az globálisan óriási problémát idézhet elő azzal, hogy nemzetközi szinten akár élelmiszerválságokat idézhet elő, és a élelmiszerválságok pedig tudjuk jól, hogy migrációs hullámot, humanitárius válságot okozhatnak, és én ez az, amire szerettem volna fölhívni a figyelmet az elején is, hogy erre a nemzetközi munkamegosztásra kell figyelemmel lenni, tekintettel lenni akkor, amikor a megváltozó körülményekhez alkalmazkodunk.
Egyre többet hallunk az úgynevezett precíziós gazdálkodásról. Mit akar ez a kifejezés, illetve van-e lehetőségük mifelénk Kelet- és Közép-Európában a gazdáknak arra, hogy ezt a gazdálkodási formát megvalósítsák, alkalmazni tudják?
Precíziós gazdálkodás már nagyon sok mindenre érti, de alapvetően, ha nagyon röviden, egyszerűen akarjuk megfogalmazni, akkor arról van szó, hogy az informatika a digitalizáció, az űrtechnológia, az megjelent a mezőgazdaságban is, az adatoknak az átértékelésével, és az informatikai lehetőségeknek az alkalmazásával a lehetőség van arra, hogy a növénytermesztésben akár helyspecifikusan, tehát a helyi adottságokat figyelembe véve juttassunk ki tápanyagot, végezzünk talajművelést, takarítsuk be a termést, tehát egy műholdas programok segítségével, vezérésével lehetőség van arra, hogy a legkorszerűbb technológiákat kihasználjuk annak érdekében, hogy hatékonyabbá váljon a termelés, és egyúttal a környezetvédelmi, talajvédelmi, termőhelyvédelmi szempontoknak is megfeleljünk. Hatékonyságot, versenyképességet erősíteni ma már csak ezzel a technológiával lehet, csak ezekkel az eljárásokkal lehet, tehát igazából nem az a kérdés, hogy ezt alkalmazza egy gazdálkodó, használja, hanem az, hogy milyen gyorsan próbálja akár egy kisgazdasági szinten, akár nagygazdasági szinten a meglévő hagyományos módszereket alkalmazva, azokra ráépítve ezeket a legújabb digitális megoldásokat használni, mert aki ezeket nem alkalmazza, az előbb-utóbb le fog maradni a versenyben. És itt nem arra gondolok most, aki otthon magának megtermeli a zöldséget, vagy egy-két állatot tart, hanem aki a piacra termel, aki versenyképesen, hatékonyan akar termelni, annak egy olyan globális versenyben kell helyt állni és hatékonyságot erősíteni, ami már csak ezekkel a technológiákkal, ezekkel a módszerekkel lehetséges.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Mai meghívottam a Gödöllői Agrár és Élettudományi Egyetem rektora dr. Gyurica Csaba, akivel a Felsőoktatási Intézmény által biztosított képzésekről, kutató munkáról, az egyetem székelyföldi szerepvállalásáról, precíziós gazdálkodásról, agrár digitalizációról beszélgetünk. Ugye a Gödöllői Agrár és Élettudományi Egyetem Kelet-Közép-Európa legnagyobb agráregyeteme. Önök is figyelembe veszik az imént elmondottakat akkor, amikor egy-egy képzést meghirdetnek az egyetemen? Milyen képzéseket tudnak nyújtani, illetve hogy lépést tudnak-e, vagy lépést kell, hogy tartsanak nyilván ezekkel a kihívásokkal?
Ez így van, lépést kell, hogy tartsunk ezekkel a kihívásokkal, és ez ahogy egy gazdának sem könnyű feladat, egy dinamikusan változó környezetben, egy rohamos fejlődés közepett, hogy egy egyetemnek sem, hiszen olyan léptékű a változás, a fejlődés, hogy az oktatásnak, a kutatásnak is ehhez alkalmazkodnia kell, sőt nem csak alkalmazkodnia kell, hanem diktálni kell az irányokat. Ezért is jött létre úgy hadd korrigáljak annyi, hogy nem Gödöllői Agrár és Élettudományi, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Gödöllői székhelyen, de 5 kampusszal az országban, Kaposváron, Keszthelyen, Gyöngyösön, Szarvason, és még Budán is van egy képzőhelyünk, tehát lefedjük az egész országot, hogy összefogja azt a tudást, azokat az erőforrásokat, amelyeket ha szétaprózunk, akkor az kizárólag majd ilyen globalizált világban lemaradáshoz vezethet. Mi folyamatosan alakítjuk át a képzéseinket. Tehát ma egy olyan világban élünk, amikor föl kell vállalni azt az esetben, hogy kivezetünk bizonyos képzéseket, amelyeket az idő meghaladott, újakat pedig behozunk. Különösen a precíziós technológiák megjelenésével, űrtechnológia megjelenésével ezeknek az oktatásban is meg kell jelenni. Új szakok formájában meg kell jelenni. A szakokon belül, az egyes tantárgyakon belül meg kell, hogy jelenjenek. Korábban 30-40 éven keresztül ezek a tudások alig-alig változtak. Ma már 3-4-5 év alatt teljesen lecserélődik az ismeret, ami a gyakorlatban is alkalmazni kell, és ezeket az oktatásban is meg kell, hogy jelenítsük. Tehát ez egy folyamatos kontrollt, egy folyamatos szabályozást, átalakítást jelent. Ez a folyamat, mivel az egyetem az elmúlt időszakban egy évben jött létre egy ilyen nagy integrált rendszerben, ez most egy teljes revízió átvizsgálás alatt van, nagyon sok változással, változtatással kivezetünk szakokat, modernizálunk szakokat, újakat hozunk be, csak szabad kiemelnem egy néhány, nyilván a precíziós technológiák a gazdálkodáshoz kapcsolódóan, az egy fókuszterület, az adattudomány, ami, ami magába foglalja az adatok értelmezését, elemzését és annak alkalmazását a mindennapi gyakorlatban egy új tudománnyá vált, alkalmazott tudománnyá vált. Óriási szükség van ilyen szakemberekre. Nyilván azt a tudást, ami a hagyományos agrártudást jelenti, ötvözve a legkorszerűbb informatikai, digitalizációs ismeretekkel. Ennek megfelelően alakítjuk, végezzük a munkánkat.
Vonzóvá tudják tenni ezáltal az egyetemen nyújtott oktatást a fiatalok számára? Mert hogy itt mi felénk Székelyföldön azt tapasztaljuk, hogy a mezőgazdaság nyilván kis léptékű mezőgazdaság nem igazán vonzó már a fiatalok számára. Magyarországon hasonló a helyzet?
Hát megnyugtatásról tudom mondani, vagy lehet, hogy nem megnyugtatásról, de minden esetre a helyzet az az, hogy ez nem csak székely vagy romániai jelenség, hanem egész Európára jellemző, Magyarországon is, hogy a mezőgazdaság, az élelmiszer tudományi képzések nem a legnépszerűbbek közé tartoznak, ezért nekünk az a dolgunk, és az is nagyon fontos feladatunk, hogy a mai tizenévesek számára olyan üzeneteket fogalmazzunk meg, amely révén a szépsége ennek a szakmának, ennek a hivatásnak megfogható, megfogalmazható. Azt kell tudatosítani a fiatalokban, hogy azért ez a szakma, ez a hivatás nem arról szól már, mint 10 évvel vagy 20 évvel ezelőtt megváltozott. Nagyon sok izgalmas, számukra izgalmas terület benne van, ami az informatikához kapcsolódik, az adatok elemzéséhez kapcsolódik. Egy dolgot sosem tudunk ígérni, és nyilván ez az, ami a fiatalok számára talán a vonzerejét csökkenti. Ez mindig egy olyan szakma, egy olyan hivatás volt, ahol kőkeményen dolgozni kellett, és ez nem változott meg, nem változik meg akkor sem, hogyha több az informatika, hogyha egy telefonon keresztül akár egy gazdaságot el lehet irányítani, vagy lehet szabályozni. A mezőgazdaságban mindig dolgozni kellett, ezért elhivatottság is szükség van arra, de fontos, hogy, és ez a mi feladatunk is, hogy megszólítsuk azokat a fiatalokat országhatáron belül és kívül, hiszen mi a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem nem csak Magyarország, hanem az egész Kárpát-medence agrár belső oktatási és agrárkutatási innovációs munkájában szerepet vállalunk azokat a fiatalokat, akik a következő 30-40-50 évben az egészséges élelmiszer előállításnak az irányítói lesznek, hiszen ez meghatározza a jövőnket, mert látjuk, hogy stratégiai és nemzetbiztonsági kérdésről van szó.
Vannak erdélyi hallgatói az egyetemnek, vagy inkább azt tartják fontosnak, hogy erdélyi egyetemekkel kapcsolatokat építsenek ki, akár a Szapiencia Egyetemmel, és ezáltal segíteni az erdélyi magyar fiatalok agrárképzését?
Mindkettő irányban mozdulunk, hiszen egyrészt a Szapiencia Egyetemmel nagyon régi kapcsolatban vagyunk, sőt, mondhatom azt, hogy a Szapiencia Egyetem képzései rendszerében is részt vettünk a Sepsiszentgyörgyi képzési helyen, oktatóink, professzoraink vesznek és segítik a munkát. Én magam is több éven keresztül vendégprofesszorként oktattam Sepsiszentgyörgyön a mezőgazdasági mérnök hallgatókat, de hát 30 éves hagyománya van, sőt már több mint 30 éves hagyománya van annak, hogy a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, illetve vannak jogelőd intézményei, képzéseket indítottak Székelyföldön. Több mint 1000 diplomát adtunk ki az elmúlt 30 évben. Ez olyan diplomás mérnököt jelent, akik ma mind itt a Székelyföld területén dolgoznak mérnökként, és jelenleg is Székelyföldön több mint 100-150 körüli diákunk van, akik vidékfejlesztési agrármérnöki tanulmányokat folytatnak. Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy a székelyföldi diákok Magyarországra jönnek és Gödöllőn vagy bármelyik kampuszunkon tanulnak, hanem kihelyezett képzéseket indítunk, tehát itt helyben oktatjuk, tanítjuk őket. Azt szeretnénk, hogy ezek a fiatalok miután diplomát kapnak, akkor itt találnák meg a számításaikat, itt élnék az életüket, itt fejlesztenék az agrár és mezőgazdaságot. És van egy nagyon fontos vetülete is annak, hiszen egy olyan tudományág, ami ilyen dinamikusan és rohamosan fejlődik, annak a nyelve is fejlődik, nyelve is változik. És ezt a változó, modernizálódó szaknyelvet is szeretnénk megtanítani a fiataloknak, akik ezt a következő generációnak ilyen módon tovább tudják adni. Ez is egy nagyon fontos küldetésünk, amikor a Kárpát-medencei tevékenységünkről, munkánkról van.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, András vagyok.
Köszönjük, András.
Tehát ez a témához szeretnék annyit hozzáfűzni, hogy nem is nagyon a termelésre van gond, mert termelés azért van, és egyre több ezekkel a modern technológiákkal. De hát ez a nagy példaság, amit ezek a nagy bevásárló központok elművelnek, az, az teljesen embertelen dolog. Mennyi élelmet eldobnak, hát nem túlnoznék, de 30%-a megtermelt élelmnek eldobódik. Köszönöm, meghallgattam.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt elmondta. Engedje meg, rektor úr, hogy Tündének az SMS-ét is hozzátegyem András véleményéhez. Azt írja, örülök nagyon, hogy erről a témáról beszélgetnek a Marosvásárhelyi Rádióban, nagyon fontos téma. A válság kapcsán én is azt gondolom, hogy az élelmiszer önrendelkezés az egyik fontos megoldás. És persze fontos a digitalizáció és hatékonyság fejlesztése is, de nagyon keveset hallok az élelmiszer pazarlás csökkentéséről. Itt a közép-kelet-európai régióban is a megtermelt élelem egyharmadát kidobjuk. Ezzel is kezdenünk kell valamit, üdvözlettel Tünde írja.
Teljesen egyetértek a hallgatókkal, és olyan adatot, olyan arányt mondanak, ami sajnos valóban a nemzetközi felmérések visszaigazolnak, mert a vizsgálatok azt mutatják, hogy valóban a durván 30%-a az élelmiszernek munkában végzi, pazarlás részévé válik. Egyetértek, nagyon fontos, hogy egyéni szinten is, felelősség szintén is megjelenjen az élelmiszer pazarlás csökkentése, de nem csak egyén, hanem ez állami szinten is. Itt a kereskedelmi szabályozásokkal, és hát nyilvánvaló ebben a környezet tudatosság, a környezeti nevelés erősítésével is sokat el lehet érni. De én azt gondolom, hogy azzal, hogy felértékelődik az élelmiszeripar, felértékelődik a mezőgazdaság, eljut az átlag fogyasztónak, eléri az inger küszöbét, ebben az elmúlt két évben nagyon nagyot léptünk előre. Ami korábban egy szűk szakmának az érdeke volt, és szakmai viták keresztüzében állt, az mára már az átlag fogyasztó szintjét is eléri. Korábban én azt tapasztaltam, hogy természetes volt a vásárló számára, hogy lemelte a polcról az élelmiszert, úgy emelte le a polcról a zöldséget, mint hazott teremne, és a kenyeret, mint hogyha a természetes módon áll a rendelkezésre, és mindezt nagyon olcsón. Tehát az élelmiszereknek az ára azért, lássuk be, nyomott volt, messze nem tükrözte a valós értékét. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy az élelmiszer ára megemelkedése, növekedése óhatatlanul a pazarlás csökkentését is maga után fogja kiváltani, tehát ebben a tekintetben elkerülhetetlen, hogy előre lépjünk, mert a 30% az rengeteg, és ezzel már önmagában óriási eredményt lehet majd elérni.
Igen, és hát ugye, ha kiszámoljuk, egy harmadát eldobjuk, hogy ha nem dobnánk el, akkor mindjárt nem lenne válság, ugye?
A kérdés nyilván nem ennyire
egyszerű. Nyilván nem ilyen egyszerű, de...
De és ezért mondom azt, hogy ebben a legtöbbet az egyén szintjén lehet tenni, hiszen ez a pazarlás, ez az egyének rendszeréből jön össze. Persze azért azt tegyük hozzá, hogy a pazarlások legnagyobb hányada, vagy nagy hányada az az ellátórendszerekben jelenik meg. Gondoljunk egy szállodára, gondoljunk egy étterembe, hogy ott az elmúlt időszakban olyan ellátási formák alakultak ki, amely számolt a pazarlással, és annak a rendszerét nem építette ki. Tehát ebben a tekintetben is az éttermi, a szálloda, a szolgáltató szektorban is egy komoly jelentős átalakulásra, szemléletmódváltásra, és akár az éttermi hálózatokban a kiszolgáló háttérellátásokban, mondjuk az önkiszolgáló rendszerekben. Gondoljunk bele, hogy amikor svédasztalos ellátásokat látunk, hogy ott nagyon nehéz kiszámítani azt, hogy mennyi az a, mekkora az a mennyiség, amire szükség lehet, vagy az élelmiszer pazarlás. Tehát ezekben is biztos, hogy változásra van szükség, és ebben a szabályozás is, az állami szabályozás is szerepet tud játszani, amellett, hogy nyilvánvaló piaci oldalról is jól felfogott érdeke mindenkinek, hogy az élelmiszer pazarlást csökkenteni tudja.
Igen, és meg egy érdekes vélemény SMS-ben, azt írja Margit Szeredából. Kikelt a saláta, retek, paszúj, nagyik, tanítsátok az unokákat veteményezni, sok üres föld a tömbházak körül, szebbé, hasznossá lehet varázsolni a környékünket, sok virágot, a szép gyógyít. Margit Csíkszeredából.
teljesen egyetértek az SMS küldő véleményével, és én mindig azt mondom, hogy abban az országban, ahol van jó termőföld, az egy nagyon gazdag ország, hiszen az nem éhezhet. Valóban az a helyzet, hogy rengeteg elhanyagolt telek van, rengeteg elhanyagolt porta van Magyarországon is, vidéken, rengeteg a gazos föld, főleg kisebb területek porták. Felértékelődőben van ez. Látjuk, mi állítjuk elő Magyarországon a zöldségvetőmag jelentős hányadát. Érzékelhető az elmúlt időszakban, hogy újra kezd visszajönni a házi termelés, a háztáji termelésnek, a saját célra történő zöldség, gyümölcs előállításnak a szerepe, jelentősége. És egyetértek azzal, hogy itt a 20. században apáról, fiúra, anyáról, leányra szállt tovább az a tudás, ami ahhoz volt szükséges, hogy otthon a zöldségeket megtermeljük, a különböző növényeket előállítjuk, alapélelmiszereket. Kiesett több generáció, amely ezt a tudást tovább tudta volna adni. Ma nagyon fontos az, hogy ebben is szervezetten segítsük azokat, akiknek a szándék, a lehetősége megvan ahhoz, hogy akár önmaguknak állítsanak elő élelmiszereket, termeljenek zöldségeket vagy gyümölcsöket, mert fel fog értékelődni újra ez a képesség, ami néha viszonylag kis terület, földterülettel is rendelkezésre tud állni.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Szerés vagyok, Székely Zorerőt. Mióta az Európai Unió bevezette azt, hogy például az ételmaradékot nem lehet odaadni a disznóknak, például egy kórházban, ahol sok ételmaradék van. Hát ez miért csinálták ezt, ez egy nagy hülyeség. Ez előtt itt a falusi gazda, akinek megmaradt valami ételmaradék, élelem, odaadta vagy a disznóknak, vagy a kutyának, most pedig eldobják, mert hát ugye nem lehet hasznosítani. A vendéglők, tudom, hogy egyes vendéglők odaadják a szegényeknek, ahol meg van szervezve, de az, hogy nagy mennyiségű ételt eldobnak a kukába, azért, mert nem szabad odaadni az állatoknak. Hát ez miért van? Akkor hol van itt az élelmiszeres korlás?
Igen, köszönjük szépen. Köszönjük, kedves Teréz. Szakember mit mond ennek? Milyen okai? Valóban miért tiltották meg ezt európai szinten?
Nyilván állategészségügyi, meg vélt, többnyire vélt, és nem valós, de ezt nem akarom minősíteni, hiszen nem vagyok állatorvos, és nem vagyok állategészségügyi szakember, de egy olyan kényelmi szempont, amit én már úgy valaha megfogalmaztam korábban, hogy egy bőségben bőséggel rendelkező békeidőre határoztak meg és dolgoztak ki. Nagyon sok olyan intézkedés meggyőződésem szerint át fognak értékelni, ami a józan ésszel szembe megy. Sajnos az Európai Unióban, különösen az élelmiszer szabályozás előállítás területén, és takarmányipar területén is nagyon sok ilyet lehet mondani. El lehet mondani, hogy például az állati melléktermékek, a fehérje felhasználását a takarmányban, vagy akár a rovarfehérjék alkalmazását hosszú időn keresztül tiltották. Elindult már egy engedélyezési folyamat. Hát ugye itt a faluhelyeken természetes volt az, hogy a csirkék az udvaron kapirgáltak, és az a csirke volt a legjobb. Én gyerekkoromban is emlékszem rá, én is vidéken nőttem föl, ami az udvaron kapirgált, és a gilisztákat ette meg a magokat tette össze. Ezt meg ma ezt gyakorlatilag tiltja az Európai Unió, hogy ilyen takarmányokat kapjanak az állatok. Miközben csirkegyárakban hormonkezelt baromfival etetnek bennünket, és ezeket felfújt baromfikat vásárolunk meg, amelyeknek íze alig van, vagy azért van színe, mert mesterségesen befestik a bőrét. Ez minden jó érzésű ember számára érzékelhető, hogy egy rossz irány, amivel nem szeretnénk szembesülni. Ugyanakkor mindenki szeretne egészséges élelmiszert adni a gyerekének, szeretne ő maga is fogyasztani. Tehát itt van egy olyan ellentmondás, amit előbb-utóbb föl kell oldani, és van egy olyan kérdés is, ami fölvetül, hogy egyre több embert kell ellátni élelmiszerrel. Tehát ez egy nagyon nehéz és összetett kérdés. Én azt hiszem, hogy ezen a területen nagyon sok kérdésben átértékelésre fog kerülni az a szabályozás, ami korábban bevezetésre került, részben Európai Uniós szinten is, részben pedig nemzeti hatáskörben is, állami szinten is, de teljesen egyetértek a felvetéssel, meg a előbb megszólaló véleményével, ami egy kis elemet emelt ki, de hát rengeteg ilyen probléma van, meg kérdés van, ami átértékelésre szorul, és én biztos vagyok benne, hogy ebben lesz is majd változás az elkövetkezendő időszakban.
Nagyon fogy az adás időnk, rektor úr, mindössze 2 percünk van, említette a határon túli együttműködést egyetemi szinten. Milyen az együttműködése a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemnek az erdélyi székelyföldi szervezetekkel? Most konkrétan a Székely Gazdaszervezetek Egyesületét kérdezem, hiszen ön most Csíkszeredában van. Milyen velük az együttműködés, illetve milyen területeken kívánják bővíteni ezt az együttműködést?
Hát a kényszerkel is arra, hogy ezt részleteiben kifejtsem, de ha röviden akarok fogalmazni, azt mondhatom, hogy kiváló az együttműködés. A Székely Gazdák Egyesülete több 10 000 gazdálkodót képvisel, rajtuk keresztül folyamatosan bekapcsolódunk azokba a képzésekbe, tanfolyamok szervezésébe, szaktanácsadásba, felnőtt képzésbe, ami itteni Székely oldalról megjelenik, nem csak Pargita, hanem Maros, illetve más megyék, elsősorban Kovászna megyei részről, de nyitottak vagyunk minden területen, új felnőtt képzési programokat indítunk, az ökológiai gazdálkodás, a pár egészséges, lőminőségű párlat készítés, pálinka készítés területén, a falugazdászok továbbképzésében részt veszünk, épp ebben a pillanatban is zajlik a Székely földön dolgozó magyar falugazdászoknak a továbbképzése. Tehát nagyon sok oldalú ez az együttműködés, ez több évtizede működik is, ezt ma egy hivatalos együttműködéssel is megerősítettük, és hát az elkövetkezendő időszak pedig kijelöli azokat a utakat, meg feladatokat, amelyeket az előbb említett az elmúlt fél órában, 3-4 órában beszélt kérdések határoznak meg. Az agrárdigitalizáció, új közös agrárpolitika, támogatáspolitika kérdései, fejlesztéspolitika, élelmiszer előállítás, bőven van kérdés, és ebben kiváló partnerünk a Székelyföldi Gazdák Egyesülete.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Még egy üzenet itt a végén Erzsikétől SMS-ben, szép napot kívánok, mondom én már rég, hogy ki amit tud, az senki nem veszi el tőle, 10 körömmel is ki lehet kaparni a mindennapit a földből, sok-sok munkával, Erzsike írja. Azt hiszem, hogy ezt az SMS-t is megszívlelhetjük. Mai meghívottam a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora, dr. Gyurica Csaba volt rektor úr, én köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen, hogy én is itt lehettem.